Martényi Szabolcs 8-szoros világbajnoki tornás versenyző az aréna ma délutáni vendége, illetve az első beszélgetésünk első felében itt volt velünk Domokos András, Martényi Szabolcs versenyző társa is, neki azonban egyéb elfoglaltsága miatt el kellett hagynia minket. Ott hagytuk el a rövid szünetet, a Domokos Andrást arról kérdeztem, hogy mi motiválja őt ugye a 8-szoros világbajnokság után. Önnél mi a motiváció?
Azokon kívül, amit az András említett, mert azért ez engem is ugyanígy érint, és én is ugyanígy gondolom. Maga a vitorlázás öröme az, ami folyamatosan motivál minket. Tehát amikor vízre szálltunk, és ott lettünk a hajóban, nem kell másra foglalkozni, másra gondolni, csak a minket körülvevő természet, és az, hogy éppen hogy mozogjunk együtt a hajóban, hogy oldjuk meg az ott felmerülő problémákat, ez teljesen kikapcsolja az embert, és hát egész a természet közelségéig ugye közelebb viszi az embert, és ez egy óriási szabadságérzetet is jelent, és maga a természettel való együttműködés az egy olyan örömöt jelent, ami szerintem majd életünk végéig elkísér minket. És ennek a következő fázisa maga a versenyzés, amikor az ember megvalósíthatja önmagát azáltal, hogy a versenyen saját taktikáját próbálja végigvinni, és így próbálja talán felülkerekedni, vagy így próbál felülkerekedni az ellenfeleken.
Domokos András az imént beszélt arról, hogy neki itt a 40-hez közel talán fejben van előnye azokkal a fiatalokkal szemben, akik esetleg fizikailag jobban bírják, mint ő. Mennyire dől el fejben egy ilyen verseny?
Hát szerintem 90%-ban fejben dől el. Természetesen kell az a fizikai felkészültség, hogy egy erős szeles futamot végigbírjon az ember, illetve egy gyenge szél is nagyon fárasztó tud lenni, hiszen nem túl kényelmes pozíciókban kell végig vitorlázni akár egy ultra gyenge szeles versenyt is. És aki ugye nincs megfelelő állapotban, az hamarabb elfárad fejben is, és utána egyre több hibát vét. De alapvetően a vitorlázás szerintem szellemi sport, és azokat a taktikai megoldásokat, amiket az ember választ, azokat nagyon jó be kell gyakorolni, és magát a megvalósítását is ezeknek a taktikai lépéseknek automatikusan kell tudni végrehajtani. De hogy jó döntést hozzon az ember, ahhoz nagyon nagy szükség van a tapasztalatra és az évekre, amiket a vízen töltöttünk.
Egyébként, hát nyilván azt látjuk, hogy a Balaton az önök esetében egy jó kiindulási alap, de egyébként mennyire jó iskola a Balaton?
Kitűnő iskola a Balaton, még a Velencei tó is nagyon jó iskola, hát ilyen kiegyensúlyozatlan körülmények között, mint ami ezen a két tavon van itt Magyarországon, tehát az összes tavunkat említhetném, még ennél csak kisebb tavaink vannak, azok nem jellemzőek mondjuk egy tengeri helyszínre, és itt szerintem sokkal átfogóbb képet kapunk a vitorlázás taktikai megoldásairól, mint egy tengeri helyszínen. Annyi hátránya van persze, hogy nincsenek olyan nagy hullámos körülmények, illetve az áramlás nem jelent olyan fontos szerepet, mint a tengeri versenyeken, de ezeket meg hozzá lehet tanulni. Tehát egy kiinduló iskolai színnek kitűnő a Balaton is, és szerintem junior korig nagyon jól meg lehet tanulni, még úgy is, hogyha az ember akár nem is vitorlázik tengeren.
Ugye a beszélgetésünk elején beszéltünk már arról, hogy milyen egy mondjuk egy élvitorlás versenyzőnek az élete, de egyébként ma mekkora, mennyi időt veszel, mennyi gyakorlás kell ahhoz, hiszen nyilván szinten kell tartani valószínűleg fejben is a taktikai tudást, és nyilván a fizikai tudást is. Szóval mennyi időt veszel az ma az önök életéből, hogy az élvezőnyben tudjanak maradni? Mennyit kell ez vitorlázni?
A mi életünkből egyre kevesebbet veszel, hiszen ez a felhalmozódó tudás, amit itt több évtized alatt sikerült összegyűjtenünk, ez egyre kevesebb felkészülést feltételez egy-egy ilyen nagy versenyhez. Természetesen azok a technikai manőverek, amiket feltétlenül jól el kell végezni ahhoz, hogy eredményesek legyünk, ezeket gyakorolni kell, és mindig fel kell frissíteni. De egyre kevésbé érezzük azt, hogy amikor itt szezon elején beülünk a hajóba, akkor bármi is idegenül hatna. Tehát pont azt beszéltük az Andrással, hogy így már az utóbbi 5-6 évben olyan, mintha tegnap szálltunk ki volna a hajóból, pedig eltelt mondjuk 3 hónap közte. Hát nekünk nincs meg az a lehetőségünk, ugye, amiatt, hogy normál életet is élünk emellett, tehát nem csak sportolók vagyunk, hanem ugye valamiből meg is kell élnünk, és ezért nincs lehetőségünk általában téli felkészülésre, hogy mondjuk melegvizes edzőtáborba elmenjünk, vagy egyéb olyan körülmények közé, amik elég költségesek. Ezért általában inkább a világversenyeinkre, a főversenyünkre fókuszálunk, és azokhoz építjük fel a felkészülési tervünket. És ezek mindig elég koncentráltak, és viszonylag rövid ideig kell, hogy tartsanak, amiatt, hogy a munkánkkal is tudjunk foglalkozni. Általában egy olimpiára felkészülő ember az legalább 340 napot vizen tölt, tehát nagyon kevés az, amikor nincs vizen. Hogyha valaki persze győzni akar, hogy nem csak kijutni az olimpiára. Nálunk ez jóval kevesebb, nálunk ilyen 50-60 napot töltenek a versenyzők vizen. Emellett mondjuk nekem van más hajóosztályban is szerepem, tehát én más hajókkal is versenyzem, tehát ehhez még hozzájön egy 30-40 nap körülbelül, ami teljesen más mozgás, teljesen más taktika is, de azért vannak átfedések, amiket tudok hasznosítani a repülő hollandizásnál is.
Egyébként ugye beszélgetésünk első felében már részben szó volt itt a vitorlázás helyéről, vagy szerepéről, talán inkább helyéről a magyarországi sporton belül. Időről időre azért érkeznek ilyen hírek, mint például önökről, érkeznek a fiatalokról, hogyha megnyernek egy-egy világversenyt, de igazából valóban keveset lehet erről hallani. Hogy látja, hogy hol van a helye ma Magyarországon a vitorlázásnak a sportéletben?
Hát külön kell választani az élvitorlázást és a tömegsportot. A tömegsport része egyre népszerűbb. Vannak olyan részei, amik igazából nem azért népszerűek. Nem arra az oldaláról fogják meg a vitorlázást, mint mi. Tehát nem az igazi sport oldaláról, hanem egy jó szabadidő eltöltésnek tartják, és valamilyen szinten jelenleg síknek mondható az, ha valakinek van egy hajója, lemehet a Balatonra, vagy akár Horvátországba, és akkor ott hajón tölti el az idejét, de ez nagyon távol áll a vitorlás versenyzéstől. Maga a vitorlás versenyzés pedig, mivel nagyon nehezen nyomon követhető, és nagyon nehezen érthető egy kívülálló számára, ezért leginkább azoknak szól, akik valamilyen szinten űzik ezt a sportot. Itt elég nehéz nagy közönség elé vinni egy két-három perces rövid összefoglalót, mi megnéznek az emberek róla, mert szépek ezek a hajók, de hogyha végig kéne nézni egy rendes futamot, ami másfél óráig tart, akkor valószínűleg az életüket elunnák rajta. Úgyhogy az olimpiai osztályoknál ez is volt egy szempont, hogy próbálják felpörgetni rövidebb futamokkal, nézhetőbbé tenni az egészet, illetve vannak olyan egyéb tévéközvetítések által látható nagy világversenyek, amik iszonyatos technikai háttérrel, óriási összegekkel megtámogatva nagyon látványosak, és végül is nyomon követhetőek az átlagember számára is, de még azok sem tudják felvenni a versenyt mondjuk egy labdajátékkal, vagy egy atlétikával, és emiatt sokkal kevesebb pénz is van a vitorlázás nagy részében. Persze van egy-két kiugró, ami nagyon látványos és jó jövedelmező rész, de így az átlagos, mondjuk, ami Magyarországon elérhető hajóosztályokban nagyon kevés figyelem éri ezt a sportot.
Egyébként eljutott már a magyar vitorlás sport, most nem feltétlenül csak arra gondolok, amit önök űznek, tehát mondjuk az élsport, a vitorlás élsport, hanem általában a vitorlás sport, mondjuk azért azok, akik rendszeresen versenyeznek, mondjuk balatoni túraversenyeken, vagy esetleg a Velencei tavon is kisebb versenyeken. Eljutott már arra a szintre, hogy azért a támogatók megjelennek, megjelenhetnek?
Eljutott, igen, igen sok szponzor jelentkezik a magyar vitorlázásban, de ezek nem mindig arányosak a teljesítménnyel. Tehát ugye itt is, mint bármi más magyar sportban, nagyon sokat számít, hogy kinek milyen kapcsolatai vannak, illetve az, hogy éppen milyen megoldásokkal támogatják az adott versenyzőt. Vannak olyan cégek, akiknek egy bizonyos verseny az, ami a célja, és csak azt az egyet támogatja. Ilyen például a kék szalag, tehát vannak olyan magyar cégek, akik főleg a kék szalagra fókuszálnak, ami lehet, hogy sportteljesítményben nem akkora dolog, mint akár csak az, hogy valaki az olimpiai osztályokban, akár csak kijut egy világbajnokságra. Mégis sokkal jobban fókuszban van egy-egy ilyen verseny, és több 10 millió forintot költenek el, most lesz majd a következő kék szalag, amire ismét nyílt osztályban akár katamaránokkal is lehet indulni. Hát ha itt összeszámolnánk azt a pénzt, amit elköltenek hajóbérlésre, hajófejlesztésre, csak erre az egy versenyre, akkor az többszörösen meghaladja az egész évi költségvetését a Magyar Vitorlás Szövetségnek. Tehát itt van egy-két ilyen irreális megoldás is ebben a támogatási rendszerben, de azért az pozitívum, hogy van érdeklődés, és van média figyelem is a versenyzés iránt. Az más kérdés, hogy nem mindig ott összpontosul, ahol szerintem kellene.
Egy picit kanyarodjunk vissza, ugye amikor beszéltünk arról, hogy önök hogyan indultak, akkor azt mondták mind a ketten, hogy nyilván ma egy picit talán egyszerűbb, vagy hogy önöknek talán nehezebbek voltak a körülményei, mint a mostani fiataloknak. Hogy látja, hogy ma Magyarországon mondjuk egy fiatal vitorlázással szeretne foglalkozni versenyszerűen, akkor valóban egyszerűbb dolga van?
Részben egyszerűbb, részben pedig sokkal nehezebb, hiszen abban a világban, amiben mi felnőttünk, hogy a rendszerváltás előtt mindenki ingyen sportolhatott, tehát nem kellett ahhoz pénzt beletenni, nem kellett, hogy olyan szülői háttérrel rendelkezzen, akik tudják támogatni a versenyzésüket. Ebből a szempontból nekünk könnyű helyzetünk volt, abból a szempontból viszont, hogy technikailag olyan felszerelésre kellett versenyeznünk, amivel nem tudtuk felvenni a versenyt a nyugat-európai hajókkal, abban a szempontból pedig esélyünk sem volt arra, hogy viszonylag normális eredményeket érjünk el egy bizonyos ideig. Viszont jelenleg, hogyha valaki jó eredményt akar elérni hosszú távon, akkor ez iszonyatos erőfeszítést igényel a családtól, és ha ugye gyerekkorban még nagyon nehéz támogatókat szerezni, tehát egy optimisztes korú, egy 9-10-11 éves, de akár még 18 éves korig nagyon nehéz támogatókat szerezni, még egy olyan versenyzőnek is, aki például most a Badnai Benzsi, aki világbajnokságot nyert egy felkészülés, egy ifjúsági osztályban, ami ráadásul egy olimpiai osztálynak egy előhajója, neki is nagyon nehéz támogatókat szerezni, és hogyha valakinek nincsen meg egy olyan családi háttér, vagy egy olyan egyesületi háttér, aki végig tudja ezeken a nehézségeken segíteni, akkor nem sok esélye van arra, hogy nemzetközileg jó eredményeket érjen el.
Tehát ma itt megjelent, vagy hát nem ma, de most ezekben az elmúlt években megjelent itt egy ilyen erős anyagi szűrő, úgy látja? Tehát igen, alapvetően igen. Ezen fog eldőlni alapvetően mondjuk egy fiatal tehetségnek a sorsa vitorlázásban?
Hát ez egy alapvető feltétel. Tehát ha ez nincs meg, akkor esélye sincs arra, hogy csak a tehetségével ő kijusson egy olyan szintre, mint ahol a nemzetközi élmezőny tart. Ez amiatt van, hogy annyira professzionálissá vált a felkészülés, és egy egész éves állandó munkát igényel, aminek ugye az egész logisztikai háttere, az edző háttere, a felkészítő összes egyéb segítő, és maga a hajónak a beszerzése, a folyamatos szinten tartása óriási összegeket emészt fel, és ezt államilag jelenleg nem tudja senki finanszírozni, még akkor sem, hogyha vannak eredmények, csak szponzori vagy családi anyagi támogatással.
Máshol, más országokban, akár a szomszédos Ausztriában, amelyet ugye mindig szoktunk előként emlegetni, már csak azért is, mert hogy ott magyar szakemberek is dolgoznak az utánpótlás nevelésében, de egyébként mondjuk tőlünk nyugatabbra más a modell, akár az utánpótlás nevelésben, akár mondjuk az élsportban, vitorlás élsportban?
Nem feltétlenül, csak jobb anyagi körülmények között élnek. Tehát a magyar juniorkorú versenyzőink nagyon eredményesek, addig, amíg kisebb ráfordítással, tehát egy kevésbé költséges kisebb hajóval szélesebb körben tudnak versenyezni a gyerekek, több edzéssel, ugye ott még nincs olyan színvonal, ami majd a későbbiekben elérendő cél lesz. Ott még van annyi anyagi fedezet talán, hogy ezt tudják jó színvonalon csinálni, de már az optimist, a legkisebb hajósztályban is, hogyha valaki élversenyző akar lenni, akkor neki már télen meleg vizekre kell járni, felkészülni, nagyon sokat kell utazni, nagyon gyakran kell cserélni a vitorláját. Tehát már ez egy évre vetítve, ez egy több milliós áldozatvállalást igényel, és jelenleg nincsenek olyan egyesületek, akik ezt fel tudják vállalni.
kellene, hogy legyen? Tehát hogy látja, hogy egy Magyarország méretű és adottságú országban mennyire kell, vagy mennyire kellene támogatni azt, hogy legyenek mondjuk olimpiai versenyzőink, vagy legalábbis olimpiás és versenyzőink, vagy egyáltalán legyenek élversenyzőink vitorlázásban?
Hát attól függ, milyen modellt szeretnénk kialakítani. Ha azt szeretnénk, hogy az olimpiai versenyzőink példaképként álljanak a többi gyerek elé, és ez motiválja őket afelé, hogy sportoljanak, és ne pedig más egyéb kevésbé hasznos tevékenységgel foglalkozzanak, akkor mindenképpen nagyobb támogatás kéne ennek az élmezőnynek. De persze az is megoldás lenne, hogyha a tömegsport részét lehetne valahogy felhozni. Azt tudni kell, ugye, illetve látszik, hogy ez egy nagyon költséges sport, tehát népegészségügyi szempontból nem ez fogja megváltani a világot, de ugyanúgy, most ez nem csak a vitorlázás, hanem az egyéb sportokra is vonatkozik, hogyha nem a sport felől próbáljuk az egészséges életmódot átvinni a köztudatba, hanem egyéb majd ilyen utólagos megoldásokat próbálunk keresni, akkor az sokkal költségesebb, mint hogyha eleve már egy sportosabb életre próbáljuk nevelni a gyerekeket. És ehhez szükség van szerintem az élsportra is, hogy legyenek példák, legyenek olyan élsportból kikerülő szakemberek, akik tudják utána irányítani a sportéletet, és nem muszáj, hogy olimpiai szintre jussanak el, de egy rendszeres sportolást tudjanak végezni, és ezáltal egészségesebbek maradjanak, és ez már gazdaságilag is megéri az országnak.
Ugye az imént ön is említette azt, hogy vannak azért tehetséges fiatalok, akik nyilván ameddig a lehetőségek engedik el tudnak jutni akár nemzetközi mezőnyben is. Önök látják már, vagy látnak már olyan versenyzőket, akiknek olyan esélyeik vannak, vagy bennük van az a lehetőség, amit mondjuk önök elértek eddig?
Vannak ilyen versenyzők, sőt nálunk többet is elérhetnek, hiszen hogyha valaki egy olimpiai osztályt vesz célba, ahogy mi is annak idején olimpiai osztályt vettünk célba, és abba kezdtünk el versenyezni, csak aztán ugye önhibánkon kívül kikerült az olimpiáról ez a kategória, akkor az elérheti ugyanezt az eredményt, amit mi nagyon hosszú munkával, sok szerencsével, jó támogatással, de van rá esély abszolút, és a fiatalok között most elindult egy olyan profi felkészülés, és olyan profi rendszerrel készülnek a mai optimisteseink és junior vitorlázóink, hogy aki ezt tudja anyagilag és motivációban, elszántságban vállalni, akkor ugyanúgy megvan az esélye rá, hogy jól szerepelhessen egy olimpiára, mint egy külföldi, egy tengerparti országnak a versenyzője. Ehhez sajnos tényleg elsődleges az, hogy anyagilag legyen olyan támogatottsága, hogy el tudjon menni minden olyan nagy versenyre, ahol összemérheti a tudását az ellenfeleivel.
Hogyha az anyagi háttér megvan, akkor egyébként megvannak a bázisok? Ezt azért kérdezem, mert a rendszerváltozás után sokat lehetett arról hallani, hogy azok a központok, amelyek mondjuk a magyar vitorlás sportnak az utánpótlás nevelésében fontos szerepet játszottak, ezek vagy nincsenek meg, vagy megvannak, de a lehetőségeik nagyon korlátozottak, rossz körülmények közé kerültek, tehát hogy mintha ezek ugye eltűntek volna. Ma megvannak azok a bázisok, amelyek egyébként tudnak segíteni azoknak, akiknek megvan mondjuk az anyagi háttere?
Sajnos nagyon kevés ilyen bázis van, és ezek a bázisok is óriási nehézségekkel küzdködnek, és emiatt egy jó alapszintet meg tudnak adni, de a fölött már mondjuk egy olimpiai szinten már nem igazán tudnak segítséget nyújtani. Tehát akik ma olimpiai szintre kerülnek, azok általában nemzetközi edzőkkel, nemzetközi edzőtáborokon nemzetközi részvétellel szoktak felkészülni, és olyan edzőpartnerekkel, olyan körülmények között készülnek, akik mint ugyanazok a nagy versenyzők, akik Nyugat-Európából érkeznek ilyen szintekre. Magyarországon nincs meg azért az a bázis jelenleg, ami ezt a legmagasabb szintet tudná támogatni.
Visszakanyarod itt a beszélgetés vége felé, egy picit egyrészt a vitorlázáshoz, úgy általában másrészt pedig önökhöz. Azt mondta, amikor a motivációról kérdeztem, hogy hát nyilván a vitorlázás öröme. Meg tudná ezt fogalmazni, hogy tulajdonképpen miért kell vitorlázni? Tehát mi az, ami miatt mondjuk ön akár edzésként, akár nem edzésként beül a hajóba?
Hát igazából, amit a motiváció során felsoroltam, azok az én éltető dolgaim, tehát maga a versenyzés igaz, hogy én bármilyen sportágban szívesen versenyzek, de a vitorlázásban tudtam kiteljesedni annyira, hogy itt olyan sikerélményeim is legyenek, amik tovább visznek az úton. De maga az, hogy az ember a természet közelében kint lehet a vizen, jó levegőn, és együttműködve a természettel, talán a gyökereinkhez vissza tudunk nyúlni egy kicsit, és kiszakadunk ebből a túl civilizált környezetből. Ez lecsupaszítja az embert egy kicsit, és úgy érzem, hogy ilyenkor szinte egy ilyen ős emberként kint lehet az ember, és egyé válhat azzal, amivel régen együttműködött.
Mi az, amit a vitorlázásban tanult meg, és úgy általában a civil életében, vagy mondjuk, ha lehet így mondani, a szárazföldön tudta hasznosítani, vagy rájött arra, hogy ez onnan jött, és mégis hasznos az életében?
Na, nagyon sok minden. Igazából ezt elég nehéz összefoglalni. Alapvetően az alázatosság és a tisztelet, ami sokféle irányba megnyilvánul, főleg a természet erő iránt. Maga, amit szerintem bármilyen sport megad az embernek, az a fegyelem, önfegyelem, és a rendszer szeretete, tehát egy ilyen rendszerességnek a szeretete, vagy alkalmazása az életében az embernek, és hát az összes ilyen probléma megoldási helyzetben segíteni tud. Tehát nehéz most így egy-egy példát kiragadni, de bármilyen nehezebb konfliktus van az embernek a privát életben, tud meríteni abból a háttérből, amit kint a vízen az ember megtapasztal.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy 8-szoros világbajnokok Domokos Andrással, mik a közelebbi tervek?
Hát ezt nem számoljuk, meg ilyen terveink nincsenek is, hogy majd akkor elérjük a 10-et, meg a 11-et, meg akárhányat. Szeretnénk minél tovább versenyezni, és ha már versenyzünk, akkor a legjobbat kihozni magunkból. Most a legközelebbi nagy világversenyünk az ismét egy világbajnokság lesz majd szeptemberben, és arra készülünk ezen a nyáron. Két német nagyversennyel, meg az itthoni versenyekkel. És aztán július végén elmegy a hajunk konténerbe zárva, és mivel a világ egyik távolabbi pontján lesz Kaliforniában a világbajnokság, ezért egy hónapig nem is látjuk a hajunkat, úgyhogy szeptember közepétől, végétől majd ott lehet nekünk szurkolni, hogyha a Santa Cruzban a legjobb eredményt érjük el.
Majd ennyi Szabolcs, és beszélgetésünk első felében Domokos András, 8-szoros világbajnok vitorlás versenyzők voltak az Aréna ma délutáni vendégei. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönöm szépen.